Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ma 2025. április 26-a van az adás menet szerint, de szerintem a naptár szerint is ez stimmel. Szokás szerint a műsorvezetők Szabó Judit, Nikoletta és akit éppen hallanak, Huszár József, és Petrik József gondolkodik most erősen, majd arra törekszik, hogy önök jól halljanak minket. Elmarad ma a Mit főzöl ma, és mi nem vagyunk olyan ügyesek, mint az Éva, így hát nem, ez teljesen elmarad, és helyette Ferenc pápáról fogunk pár szót váltani, azokról a filmekről, amik megjelentek róla, illetve a most megjelent könyvéről.
Majd beépített nézőnk következik, Benda Mihály, aki most a Queer című filmet fogja bemutatni, amiben egy jól ismert James Bond, az egy egészen másfajta szerepben fog tündökölni.
Majd Somorjai Nórával folytatjuk a Waldorf beszélgetések sorozatát, amiből kimaradt egy vagy kettő, de nem felejtettük el, és folytatjuk.
Igen, majd pedig... Hát a tudományos ismeretterjesztésben kétes érdemeket szerző dezinformátorok díjáról, alapos földi díjról fogunk majd beszélgetni Pintér András Gáborral, a Szkeptikus Társaság elnökével.
Pontosabban az is ki fog derülni, hogy idén kikapta a lapos föld díjat. És végül, de nem utolsó sorban Stockholmba megyünk helikopterrel mondjuk, vagy jó gyorsan, ahol is Horváth Panna vár minket majd, és elmondja, hogy az utóbbi hónapban mi történt vele.
Tartsanak velünk!
Úgy legyen! We'll be right back.
reggeli. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
Ez most egy rendhagyó műsorelem, ugyanis eddig ilyet nem csináltunk Jóskával, hogy megbeszéltük a filmes élményeinket egymás között. Ennek az apropója most az, hogy húsvét hétfőn meghalt Ferenc pápa, akinek a halála mind a kettőnket érzékenyen érintett. Jóska, te egyébként te hogyan viszonyultál a pápához?
Én egészen meglepő módon, én nem vagyok sem vallásos, sem hívő, tehát semmilyen módon nem kapcsolódom. És mégis, amikor Ferenc pápát megválasztották, akkor egy másik monitoron néztem a füstöt. Soha ilyet nem tettem. És aztán valahogy itt a rádióban az Őrkutya kapcsán derült ki, hogy mennyire izgalmas az ő tevékenysége, mennyire egyházújító, egészen konkrétan a melegekről, tehát az a hozzáállása, hogy a melegekkel foglalkozott, bár voltak ilyen barátai, illetve először, mint egy 5 évvel ezelőtt aláíratták vele, hogy nem szabad megáldani a melegpárok kapcsolatát, amit egyébként német papok felrúgtak, és aztán 3 év múlva viszont az ellenkezője derült ki, hogy azt mondta a pápa, hogy kötelező megadni, liturgiában nem lehet, de egyébként kötelező. Most ez a váltás, ez nagyon érdekes, olyannyira, hogy megkerestem egy teológust, aki ráadásul meleg is, meg ki is vált az egyházból, de a teológiával továbbra is foglalkozik, és elemeztük ezt. Ez most szerdán az Őrkutyákba ment le, az ismétlést meg lehet hallgatni. Nagyon érdekes a két interjú ezzel az érintett volt pappal.
Én is elmondom, egyébként én sem vagyok vallásos, meg sem vagyok keresztelve, de ennek ellenére egyébként engem a szüleim, hát pontosabban a anyukám arra tanított, hogy egyrészt, hogy ismerjem a Bibliát, tehát mi gyerekkorunkban olvastuk is a Bibliát, másrészt pedig, hogy én úgy éljek, mint egy jó keresztény. Most a jó keresztényről az én anyámnak nagyon érdekes elképzelései voltak, ugyanis azt mondta, hogy van a 10 parancsolat, és akkor a 10 parancsolatból vegyem le azt a 3-at, ami az Istennel való viszonyomat boncolgatja, mert hát ez minek nekünk, akik meg se vagyunk keresztelve, és a maradék hetet azt viszont tartsam be, és mindig maradjak befogadó és irgalmas. És hát nekem így a valláshoz való viszonyomat úgy tudnám leírni, hogy én úgy éreztem, hogy tehát az én szívemben van egy Isten, de azok, akik Istent hivatalosan ugye szeretik, propagálják, ők egy várban vannak, egy elefántcsontoronyba. És amikor megválasztották Ferenc pápát, utána én is gyakorlatilag utána kezdtem el figyelni a pápára, mint olyanra, és akkor úgy éreztem, hogy a vallás, meg hát tehát a pápaság, az kijött ebből az elefántcsontoronyból. És ez számomra egy nagyon... Tehát egy élhetőbb kereszténység élményt adott még nekem is, aki így kulturálisan kereszténynek vallom magam, de ugye nem vagyok vallásos. Egy ilyen hosszú bevezetés után...
De azért hadd mondjuk ezzel, hogy kinyílt és a perifériát is nagyon figyelte, hogy a Vatikán fodrászüzletét megnyitotta a hajléktalan emberek előtt, és lehetett oda jönni, borot vártatni, meg hajat vágatni. Tehát egy nagyon érdekes ilyen apróságokat, amik ilyen finomak, nem tudom, ilyen változások, de aprócska, ilyen nem egyet lehetne sorolni az életéből.
És hát gyakorlatilag egyébként pontosan ezekről a kis reformokról is szólnak azok a filmek, illetve az egyik film, a Két pápa, amiről most beszélgetni fogunk.
Hát az nagyon érdekes, mert egyrészt amikor Ferenc pápát megválasztották, akkor 105 tagja volt a választásnak, és arról tilos, semmilyen adatot nem lehetne közölni, de az egyik, résztvevő, nem tudjuk legalábbis én nem, mert amiket olvastam, abból nem derült ki, hogy ki volt, az kiszivárogtatta, szó szerint jegyzetelt, és kiszivárogtatta, és egyszerűen nyomon lehet követni azt, hogy hogy alakult a lobbizások eredményeképpen, hogy a végén a 105-ből 80-an már Ferenc pápára szavaztak a végén, amikor a fehér füst oszt megjelent.
Igen. Ennek ellenére a két pápa egyébként számomra inkább egy ilyen lelki fejlődés történetet mutatott be. A két pápa, az az előtt pápa, a Benedek pápa, akit az egészen zseniális Sir Anthony Hopkins játszik, és hát Ferenc pápa a leendő pápa. Én egyébként nem tudtam, hogy ők valójában egyszerre ketten voltak pápák a Benedek ideje alatt. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen dupla pápasság volt, mert hogy az előző pápa még élt, csak visszavonult, és akkor volt egy megválasztott pápa.
Hát ez ment is a vita most a Ferenc, mióta betegeskedett, hogy ő is gondolkodott azon, hogy lemond. De olyan snasz lett volna, hogy van megint egy megválasztott pápa, aki lemond, meg van egy másik pápa megint, tehát hogy ez... De hát nagyon érdekes a két pápába azok a beszélgetések, amiket ők folytatnak. Tehát, hogy sok minden kiderül a Ferenc pápa múltjából is, amik nem feltétlenül mindig jók. Nem véletlenül tartotta ő magát nem egy szent embernek, aki mindig jó volt az életben, hanem nagyon reálisan értékelte.
Igen. Számomra egyébként azért volt zseniális a film, és az nagyon tetszett benne, hogy két teljesen különböző partról indultak, ugye, egészen eltérő elképzelésekkel a pápaságról, és valahol sikerült úgy találkozni, hogy partnerek lettek. És hogy Benedek a valóban az utódját lássa Ferencben. Tehát ez szerintem egy nagyon szép folyamat volt, amit itt így felvázoltak. Azt mondtad, hogy te olvastad is a könyvet, ugye?
Nem, én a most megjelent könyvet.
Ja, most megjelent a Ferenc pápának a könyvet.
Hát de volt, egyébként ennek volt egy magyar feldolgozása is, a Jordán Tamás játszott a Ferenc pápát, és Lukácsi Sándor a Benedek pápát. Azt hiszem a játékszínbe ment, de nem vagyok benne biztos. Remélem, mert most elkezdem kutatni, hogy megvan a filmen, mert nagyon kíváncsi lennék a magyar interpretációra.
Igen.
Még talán az nagyon érdekes, míg keresed a gondolatot, hogy én a haláláról a Nemzeti Sportból értesültem, mert valamit meg akartam nézni, hogy mikor lesz valamilyen meccs, vagy bármi. Rányomtam az nso.hu-t, és akkor puff, ott volt, hogy meghalt Ferenc pápa. Én ezt nem is tudtam felfogni. De hát ez nagyon stílszerű, mert ő imádta a focit, sose focizott, de nagyon szerette ezt a sportot, nagyon érdekes.
Egy másik dokumentumfilm egyébként azt írta, hogy ő is focizott.
Igen.
Csak két ballábas volt.
Ja.
És akkor itt megemlíteném ezt a másik, szintén hát én ezt a Netflixen láttam ugye a két pápát, és ott ugyanezen a streaming szolgáltatón van a Mi pápánk című film, ami sokkal inkább dokumentumszerű. Ennek is van egy keretté története. Egy fiatal színész az úgy indul el a pápa nyomába bejárni azt az utat, amit ő is bejárt, hogy a pápának a szerepére, egy színházi szerepre készül. És tulajdonképpen itt a migráción, illetve a családi hátteren van a hangsúly, ugyanis hát a Ferenc pápa, az ő családja az olasz volt, akik a 20. század elején a mély szegénység elől menekülve átmentek Argentínába, hova egyébként tömegesen érkeztek az olaszok, és én ezt nem tudtam egyébként, hogy ez így történt. Ezt a tömegeset ezt úgy ért, hogy több millió olasz bevándorló érkezett, akik az argentinok nagy-nagy szeretettel fogadtak. És hogy a Ferenc pápának például az, hogy a menekülteket szeretettel kell fogadni ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni, és értéket tudjanak teremteni, tehát ez ezen alapul. Egy nagyon szép film egyébként, jóval, hát végül is nem egy ilyen pörgős, inkább egy ilyen szép, lassan hömpögő dokumentumfilm. Érdemes megnézni, szerintem nagyon sok hasznos dolog kiderül belőle.
Én egy könyvet találtam, a Remény az a címe, és a Ferenc pápa önéletrajzi regénye, vagy önéletrajza, mert nem, a regénynek talán nem mondanám, én csak beleolvastam még, mert elég vaskos a könyv, és Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy a könyvet csak halála után adják ki, de aztán korábban már kikerült, mert a Reménység éve van, egy jubileumi év, és nagyon érdekes, hogy azt írják, hogy a könyv ismertetőjében, hogy az első olyan önélete az, amit hivatalban lévő pápa írt, és hogy az utóbbi 6 év során írta meg ezt a történetet, kezdve az olasz gyökerektől a napjainkig. Egyébként ez magyarázatot ad arra is, hogy ugyan nem olasz pápa volt, de az olaszok olasz pápának tekintették, mert a nagyszülők azok olaszok voltak. És hogy ezért is volt ez a hihetetlen sorállás a ravatala előtt, hogy több ezer ember várt arra. Lehet, hogy ez mindig így volt, de most azt mondta a római tudósító, hogy ez rendkívüli volt. És ami még talán érdekes a könyvből, hogy a Ferenc pápa saját magán a archívumában lévő fotókat használták, amiket még soha nem publikáltak. Tehát maga a fotógyűjtemény is nagyon izgalmas, ami benne van.
És hát ami előttünk van még, ugye az a konklávé,
hát
a
igen.
pápa választás, és ennek kapcsán még egy viszonylag kortárs filmet szeretnénk ajánlani, ez pedig a Konklávé. Ezt 8 Oscar-díjra jelölték, ezt a filmet, és végül a legjobb adaptált forgatókönyvet el is nyerte. Gyakorlatilag egy vatikáni krimi, a Ralph Fiennes-el a főszerepben, aki szerintem zseniális, tehát én hatalmas rajongója vagyok ennek a színésznek, de ez az egyik csúcsa az ő pályájának. A forgatókönyv egyébként egy Robert Harris regénynek az adaptációja, és hát 2 óra szintiszta izgalom, ami azért is meglepő, mert gyakorlatilag, tehát ugye ott a Vatikánban ott van, nem tudom, 80 bíboros.
130 lesz most.
130, jó, mindegy.
Most, igen.
Okay. Szóval, hogy egy több tucat bíboros.
Igen.
És hát ők ilyen kis koros emberek, és akkor ott így tötymorognak, meg azért, és közben megy így a korrupció, meg a sumákolás, meg a tudom én micsoda, lobby. Meg a lobbizás, politika. És tényleg, tehát ez komoly feszültségbe tartja az embert. Ők egyébként a 80 év alatti bíborosok, mert hogy van egy
csak
ilyen...
Csak azok
igen. mehetnek.
És nem feltétlenül mindenki. Tehát, hogy itt van valami még, ami nekem nem tiszta, hogy a 80 év alatti, de nem feltétlenül mindenki. Minden bíboros, aki 80 év alatt van.
Igen. És van egy olyan mondás, egyébként én is nemrég tanultam meg, hogy aki pápaként megy be a klonklávléba, az bíborosként jön ki.
Igen.
És ez is egy ilyen, hogy van egy csomó ilyen potenciális jelölt, ott van rögtön Lawrence, aki Ralph Fiennes alakít, és aki egyáltalán nem akar pápa lenni, tehát neki az ilyen pupa hátán, de mégis ő az egyik ilyen legesélyesebb jelölt, ott van Bellini, őt a Stanley Tucci alakítja, ő egy ilyen liberális, tehát olyan, mint hogy Ferenc pápának lenne az alter egója. Ott van Tedesco, aki egy ilyen konzervatív, ilyen populista, akkor Adejani, aki egy nigériai jelölt, vagy Tremblay, aki nagyon közel állt az elhunyt pápához. És akkor lehet csakkozni, hogy na vajon ki lesz, de közben meg van valami korrupciós ügy, amit fölgöngyölít a Lawrence bíboros. És a vége az egy akkora csattanó, hogy én is csak ott álltam, hogy mi? Hogyan? Tehát nagyon-nagyon meglepő a vége, érdemes
de
megnézni.
Akkor nem
de hogy mondom el, Isten mencs. Úgyhogy a Konklávét azt mindenképpen érdemes megnézni, mert csak azért is, mert fölépítettek egy Sixtus kápolnát díszletnek.
Az komoly.
Úgyhogy...
De lehet, hogy csak az egyik fele volt meg.
Hát persze, az is lehet. És csodásan a fényképezés, ezek a márvány belsők, meg az egész olyan, mint egy Agatha Christie krimi, mert be vannak zárva gyakorlatilag, hát egy bármely tágos térbe is, de akkor is be vannak oda zárva. Úgyhogy ez volt a második film.
Egyébként nagyon érdekes, hogy bármelyik számomra hiteles médiumot olvastam, mindenhol az derül ki, hogy nem érdemes itten, nem tudom, fogadni, hogy naki lesz, még csak gondolatban sem, mert annyira nem várt eredmények tudnak lenni, hiszen a Ferenc pápa és Benedek pápa azok az egyel előtti konklávén is próbálkoztak, amikor is a Benedek nyerte.
Igen.
Tehát nem véletlenül lett ugye a két pápa az attól, hogy a Benedek úgy gondolta, hogy mégiscsak a Ferenc pápa lenne a jobb pápa. Most
igen,
nagyon leegyszerűsítem a történetet.
Igen. És ezeket bájos is volt a filmben, elhangzott a Benedek pápa, azt mondta, hogy azért nem akart visszavonulni, mert esetleg akkor fennállt volna a veszélye, hogy Ferenc pápát fogják megválasztani. Aztán meggyőzte a Ferenc pápával való beszélgetés együttléte arról, hogy gördüljünk akkor tovább, én azt javaslom.
Zenéljünk, és utána
menjünk moziba misivel.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Beépített nézőnk Benda Mihály most egy premier filmet fog bemutatni, mindössze két napja megy a moziban. A Queer című film, ahol Daniel Craig, aki egyébként az egyik legkarakteresebb James Bond, az én abszolút kedvencem, és most egy nagyon nem James Bond-i szerepben tündököl, és állítólag egyébként hát ez az egyik legjobb szerepe. Misi, te hogy érezted?
Én nem vagyok annyira Daniel Craig rajongó. Én annak idején jó nagyot nevettem, mert a kritikák azt mondták arról a James Bond filmről, hogy a legbutább James Bond figurát hozta létre Daniel Craig. Viszont nagyon jó a filmben. Amiatt nagyon jó a film, mert hogy ő egy nagyon jó figurát hozott létre. Luca Guadagnino-val, aki a filmet rendezte, a nézők ismerhetik, mert a filmjei rendre jutnak hozzánk. Én nagyon szerettem a Bigger Splash filmet, a Tilda Swinton-nal, Ralph Fiennes-zel, meg a Dakota Johnson-nal. A magyar címe valami vakító napfény volt, azt hiszem. és utána mindenki emlékszik a Szólíts a neveden című Dél-Európába játszódó meleg románcáról, és utána sem állt le az úgymond kedélyek borzolásával, mert megcsinálta a Gillónak az egyik, ugye az olasz Gillónak az egyik remékjét, a Sóhajokat, a Tilda Swintonnal, majd csinált Challengers néven egy sportfilmet, de a Csontok meg minden a kannibalizmus elég rögös útjára terel minket, megismertette azt a világot is. Most megint egy regényt adaptál, ahogy tette ezt a Szólíts a neveden című filmje során. Nem akárkiét, a Beat nemzedék egyik legismertebb írójának a regényét, William S. Burroughs-ét. A film története eléggé furcsa, nehezen találjuk a kapaszkodókat. Ugye amerikai figurák bolyonganak Mexikó városában, bárról bárra, férfiakat szednek föl egy éjszakára, és érződik ez a kívülállás, a magány ezeknek a figuráknak az életében. Bár Lee utal rá, hogy ő maga a törvény elől menekült Mexikóba, Amerikából. Mivel mondtam, hogy ez egy regény adaptáció, pár szót mondanék a regényről, mert ugye érdekes a regénynek a története. Amikor a Burroughs-t elkapják egy közúti ellenőrzés során, és fegyvereket találnak nála, majd később kemény drogot is a lakásán, menekülnie kell a törvény elől, és Mexikóba menekül. Itt húzza meg magát, és próbál kialakítani egy életet feleségével, akit megöl. Első alkalommal azt vallja, hogy Tell Vilmosost játszottak, és amiatt lőtte le a nőt, de nem világos, hogy miért. Egyébként a felesége is nem vetette meg a drogokat, tehát mind a ketten ebben a bódulatban éltek Mexikóba. Mivel a Burroughs nagyon jó családból származott, nem ítélik el ezért a gyilkosságért, és ekkor írja a Queer című regényt, aminek a történetében ez a Tell Vilmosos fantázia megtalálható a film a második részében is, de a regényben is. Mint mondtam, a főszereplő egy ilyen amerikai kószálló Mexikóban, amit nagyon jól hangsúlyoz, ábrázol a Nirvana zenéjével a film, ahogy Daniel Craig által játszott Lee elindul Mexikóba, és próbál kontaktusba lépni az emberekkel, elsősorban fiatal meleg férfiakkal, és ez az identitáskeresés, ez a kapcsolódáskeresés végigvonul a filmen. Ugye megtalálja a fiatal Allertont, de igazából nem tud olyan közel kerülni hozzá, ahogy szeretne, és ketten tesznek egy dél-amerikai utazást, hogy a jág segítségével telepatikus képességekre tegyenek szert, ezzel lerombolva a szavak békjóját. Pontos momentum a filmnek, hogy amikor szavakkal próbál kapcsolatba lépni Allertonnal, a főszereplő Lee, mindig elbotlik, nem sikerül neki, ezért bízik a jág erejében, hogy ezzel a lerombolja a szavaknak a békjóját, és képes arra, hogy szerelmével telepatikus úton érintkezzem. Egyébként 15 éves korában Barrows írt egy Personal Magnetism című